betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Szilveszter éjszakája egyeseknek a felhőtlen bulizásról szól. Az évek határán ki lehet rúgni a hámból, hangoztatják a szórakozni vágyók, és ezzel semmi baj nincs, egészen addig, ameddig tudjuk, hogy hol a határ. Ha nem tartjuk be a mértékletességet, akkor akár a kórházban is tölthetjük a szilvesztert. Egészen biztosan emlékezni fogunk arra az új évre, viszont nagy valószínűséggel nem kellemes szájízzel. Ezért is fontos a mérték és az odafigyelés arra, hogy miből és mennyit fogyaszt. Témánk szilveszter a sürgősségén. Erről beszélgettünk tehát a mai medicinában. Meghívottam dr. Turucz Emília, sürgősségi orvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Doktornő, kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mennyire számít egy kiemelkedően forgalmas időszaknak a szilveszter éjszakája a sürgősségi osztályon.
Nem mondhatnám, hogy kiemelkedően forgalmas vagy fokozottabban forgalmas szilveszter éjszakáján a sürgősségi osztály. A félelmetesebb nap, mondjuk azt, a sürgősségen dolgozó személyzetnek az elseje. Az a január elseje, általában akkor nő meg a betegszám lényegesen. A szilveszter napja, a szilveszter éjszakája ugye a személyzet számára is egy olyan ünnepiesebb alkalom. Mi azt elfogadjuk, hogy valakinek dolgozni is kell. Az a csapat, amelyik bemegy, az szívesen megy be, elfogadta, hogy aznap, azon az éjszakán, egy ünnepélyes éjszakán a csapat együtt fog lenni, együtt fog dolgozni. Úgyhogy a sürgősségen dolgozó személyzet is felveszi ezt az ünnepi hangulatot. Az esetek mondjuk nem ugyanazok, nem a megszokott eseteket kapjuk általában a szilveszter napján, szilveszter éjszakáján, de nem feltétlenül nagyobb a tömeg. Elsőjén aztán igen.
Minek hatására van az, hogy elsőjén jelentkeznek az emberek, vagy jelennek meg nagyobb számban a sürgősségi osztályon, a kórházakban?
Szilveszterkor bulizni szeretnek, és húzzák az utolsó pillanatig, mondjuk így, és akkor másnap már nem bírja sem az idős otthon, sem aki a hasát fajtatja, fejét fájtatja. A bulit azért még végigcsinálna, és a szilveszteri mussorokat végignézni, és másnap, mikor már nem bírja tovább, akkor bejönnek. És erre még rátevődnek azok az esetek, hogy túl sokat ettünk, túl sokat ittunk, leestünk, megütöttük magunkat, nem jöttünk be szilveszteri éjszakán, de azért másnap mégiscsak megijedtünk, mikor reggel felébredtünk, hogy itt ott fáj, és akkor beérkezünk a sürgősségbe.
És akkor melyek azok a tünetek, esetek, amelyekkel bekerülnek, bemennek a betegek, a páciensek, vagy amelyek miatt kihívják a mentőt?
Szilveszter napján, napközben általában csendes. Tehát ez ilyen, úgy szoktuk mondani, hogy vihar előtti csend. Még az éjszaka is vihar előtti csend, az elsője bedurvul. A szilveszter napja az csendes amiatt, hogy mindenki készülődik. El van foglalva a készülődése, még ha fáj egy kicsit a hason, fáj egy kicsit a fejem, itt ott megütöttem a bokámat, kiment, kificamodott, miközben futottam a sütivel jobbra-balra. Túlságosan fontos mindenkinek a készülődés, úgyhogy halasztják a sürgősségre való bejövetelt. A szilveszter napja, ami jellemző inkább a balesetek. Emiatt, hogy sietünk, kapkodunk, utolsó pillanatban akarunk mindent megcsinálni, és akkor leesünk a székről, és akkor futottam, s elestem, elcsúsztam, kiment a bokám, eltört a lábam, kiment a térdem. Tehát ilyen jellegű baleseteink vannak, és nem beszélve a közúti balesetekről. Ugye fiatalok, meg idősebbek, meg bármilyen korosztály elindul, hosszú útra indul, például tőlünk külföldre, vagy nagyon sok a külföldről hazajövő, amelyik már messze távolról jön, Spanyolországból, vagy akárhonnan, és mire hazaér, már nagyon fáradt, úgyhogy elég gyakori a közúti baleset is. Szilveszter napján 30-31-e.
Elsőjén mik a jellemző, vagy az általánosabbnak mondható esetek, amivel bekerülnek az emberek a kórházba?
Elsőjén jellemző a túlzott alkohol, ételfogyasztás, a nagy buli következményei jönnek be általában.
Térjünk is rá erre az alkoholfogyasztásra. Milyen arányban van ez jelen, illetve mi az a pont, amikor már valóban akár ki kell hívni a mentőt, vagy meddig tudjuk otthon, baráti társaságban, családban kezelni a túlzott alkoholfogyasztást, akár az alkoholkóma szélét?
Erre nehéz válaszolni. Egyrészt mindenkinek más a tolerancia határa. Ugye van, aki nagyon sokat tud inni, és még teljesen ül a széken, és magánál van. Van, aki ennél sokkal érzékenyebb, és lényegesen kevesebb alkoholtól már kómás állapotba is kerülhet. Úgyhogy az első dolog, ami nagyon fontos, hogy mindenki tudja, ismeri a saját szervezetét, vagy ha ő nem ismeri, akkor a párja valószínűleg ismeri. Úgyhogy hallgassuk meg a párunkat ebből a szempontból, amikor azt mondja, hogy de te nem bírod az alkoholt, akkor csináljuk ezt mértékkel. Tehát mindenkinek a tolerancia határát azért jó tudni, és ezt ne lépjük túl. Tehát akkor fogyasztani jó, ez most elmélet, hogy addig a pontig kell, amíg az ember jól érzi magát, és amikor már elvesztette a kontrollt, akkor jobb megállni. Nagyon nehéz akkor már megállni, mert ugye nincs kontroll, olyankor jó hallgatni a mellettünk lévőre, a hozzátartozónkra, hogy figyelmeztet. Tehát addig, amíg valaki magánál van, úgymond, nem lehet nagyobb baj. Persze vigyázni kell olyankor is ezekre a barátokra, kollégákra, mert nagy a baleset veszély. Ugye nagyon sok ilyenkor, hogy eltöri a poharat, összevágja a kezét, feláll, megbotlik, összetöri, nagyon sok a fejsérülés, ugye leesünk a lépcsőn, leesünk a székről, megbotlunk, leborítsuk a karácsonyfát, felmérgelődünk, ugye az alkohol nagyon sok mindenkibe, ez a másik probléma, hogy a tolerancia határ, és hogy milyen reakciókat vált ki. Van olyan, aki agresszív lesz az alkoholfogyasztástól, van, aki nagyon kedvessé válik, és akkor eladja a házát, tehát vigyázni kell erre is. Oda kell figyelni, hogy bírom én ezt, mi az én reakcióm a túlzott alkoholfogyasztásra, és akkor inkább megelőzni ezeket a helyzeteket.
Legyünk akkor egy kicsit rosszak vagy pessimisták, hogy megtörtént már a baj, valaki túl sokat ivott, átlépte azt a bizonyos határt, rosszul van, alkoholkómában van, ilyenkor mi a teendő? Mentőt hívunk, vagy van arra lehetőségünk, hogy ha esetleg valaki nem fogyasztott alkoholt a társaságból, akkor a saját autójával felvigye a kórházba. Már ha egyáltalán szükség van arra, hogy kórházba vigyük ilyenkor.
Nagyon nehéz elmondani, meg nagyon nehéz megértetni a laikussal, hogy hol a határ. Alkoholkóma az egy veszélyes dolog tud lenni, amiatt, hogy ugye ők még kómába is eshetnek a túlzott alkoholfogyasztás miatt, és hányás következhet be, és ezt a gyomortartalmat ők visszaszívják a tüdejükbe. Tehát egyfajta nem fulladás, mert nem fulladnak meg a saját gyomortartalmuktól, viszont visszaszippanthatnak abból a gyomortartalomból a tüdőbe, és ez már azért súlyos tüdőgyulladáshoz vezethet, akár ha nagyobb darabok jönnek ki a gyomorból, akár fulladáshoz is vezethet. Úgyhogy az alkoholkóma az egy veszélyes dolog. Azt javasolnám bárkinek, hogyha ő úgy gondolja, hogy a mellette lévő alkoholkómában van, akkor inkább be kell vinni a sürgősségi osztályra. Ha nem esett el, semmilyen traumás körülmény nincsen, akkor nem kell feltétlenül mentőt hívni, általában lassabban érkezik ki a mentő ilyenkor, nem a szilveszteri körülmények miatt, hanem a sok hívások miatt, úgyhogy lehet, hogy a mentő lassabban ér oda, mint hogyha ők betennék az autóba, és behoznák a sürgősségosztályra. Tehát olyan körülmények között, hogy nincs semmi trauma, tehát nem sérült semmilyen formában, akkor be lehet hozni persze valaki által, aki nem fogyasztott alkoholt, be lehet hozni a sürgősségosztályra. És azt javasolnám, hogyha bárkinél alkoholkómát gyanítunk, inkább jöjjenek fel a sürgősségosztályra, és ott mi megmondjuk, hogy nem az, és akkor hazaengedjük, vagy az, és akkor mi tudjuk, hogy mit kell csinálni.
Doktornő, mikor vagy miből tudhatjuk azt, hogy a mellettünk ülő, a társaságunkban levő személy, aki túl sokat ivott, alkoholkómában van?
Kómák fokozatait egyszerűen úgy lehet meghatározni, hogy ugye mi stimuláljuk a beteget. Először stimuláljuk szóval, tehát szólunk hozzá, kiabálunk rá, hogy mi történt, uram, tehát jó hangosan. Ha nem reagál, akkor az már egyfajta kóma. Következő stimulálási mechanizmus, hogy megrázzuk. Tehát ez már komplexebb, nem csak, hogy szólok hozzá, hanem megrázom a vállát. Tehát ez azt jelenti, hogy azon kívül, hogy beszélek hozzá, még érintéssel stimulálom. Ha erre sem reagál, akkor a következő lépés, hogy fájdalomra reagál-e. Bármilyen formában, tehát, hogy megcsípem az ujját, valahol megcsípem, tehát fájdalmat provokálok az illető betegnél, vagy az illető esetnél, és ha erre sem reagál, tehát, hogy én megcsípkedem, és ő nem húzza fel a lábát, nem nyög egyet, nem nyitja ki a szemét, tehát semmi reakció nincs még fájdalomra sem, az már még kómát jelenthet.
Hogyan lehet ezt kezelni, nyilván ezt már kórházban, nem otthon helyileg?
Először is ilyen betegeket, még mi kijön a mentő, hogyha nincs senki, aki bevigye a kórházba, vagy biztonságosabbnak érzik a környezetben lévők, hogy inkább mentőt hívjanak. Egy mély kómában lévő embert, akinek nincs sérülése, és itt főleg a nyaki sérüléstől félünk, hogy leesett valahonnan, és megütötte magát, azt mindenképpen oldalpozícióba kell tenni, oldalfekvő pozícióba kell tenni. Ezt most nehéz elmondani, nem egy nagy dolog. Oldalfekvési pozícióba kell tenni, bárki a YouTube-on megnézheti, hogy ez mit jelent. Ez azért fontos, mert az oldalfekvő pozícióba, ha ő hányik, akkor a gyomortartalom ki fog csorogni, kevesebb az esély, hogy ő visszaszippancs a tüdejébe. Tehát ez az egyszerű manőver, hogy én a kómás egyént oldalfekvésbe teszem, és a fejét egy kicsit úgy felemelem, ezt ajánlom mindenkinek, bármilyen internetes oldalon meg lehet találni, ezzel én már megelőzök egy súlyos következményt. És akkor hívunk mentőt, és jön a mentő, és kórházba. Mi is ugyanezt csináljuk, tehát oldalfekvésbe tesszük, és követjük. Ha bármilyen rizikója van annak, hogy ő most hányni fog, és ezt ő aspirálhatja, tehát visszaszippanthatja a gyomortartalék bármilyen részét, akkor akár elaltatjuk, gépekre tesszük, beintubáljuk, úgymond, tehát egy csövet teszünk a légcsövébe, hogy mi azon keresztül lélegeztessük, és megelőzzük, hogy bármilyen gyomortartalmat ő be tudjon szippantani. Ez már egy elég komoly manőver.
Mi a helyzet azzal, hogyha letusoljuk, leöntjük vízzel, itt vannak különböző, hát félig meddig városi legendának mondanám én, hogy a hideg víz az jobban segít, a meleg víz az kevésbé segít, egyáltalán segít ez a módszer?
Annyira nagy alkoholfogyasztó nem vagyok, tudom, hogy vannak ilyen házi praktikák. Nem ismerem ezeknek az igazi hatásait. Ezek is mind stimulálások tulajdonképpen, ahogy mondtam, hogy szóban megrázzuk, vagy fájdalmat okozunk, hogy lássuk, hogy milyen fokú komában van egyrészt. Másrészt igen, vannak ilyen elméletek, hogy letusoljuk hideg vízzel, és akkor az erej összebrándulnak, vagy meleg vízzel, és akkor kitágulnak. Nem hinném, hogy ez sokat segítene. Sőt, például, ha sok vörös bort fogyasztott, és még vérnyomás problémája vannak, és akkor még hideg vízzel is lelocsoljuk, vagy akár meleg vízzel, lehet, hogy rosszabbat is csinálunk, hogy erre is vigyázzunk, főleg akik most ma már sajnos nagyon sok fiatal van már vérnyomásos problémával, és az idősebbeknél meg főleg. Ne okozzunk ilyen agressziókat még az alkohol mellé, hogy túl hideg vagy túl meleg vízzel fürösszük ezeket a betegeket.
Amikor túlzott alkoholfogyasztásról beszélünk, és az illető a kórházba kerül, elhangzik egy kifejezés, ez pedig a kimosás. De ez mit takar? Milyen beavatkozást végeznek ilyenkor az illetőn?
Kimosás, ez gyomormosás. Tulajdonképpen inkább akkor szoktuk alkalmazni, amikor rövid időn belül nagyon nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott valaki. Például az, hogy reggel elkezdte inni a mindenféle alkoholos folyadékokat, és estére már összegyűlt, és mély részegségbe, részegállapotba kerül, akkor már nincs mit a gyomorból kimossunk, mert az mind felszívódott. Inkább akkor történik ez meg, amikor rövid időn belül nagyon sok alkoholt fogyasztott, és akkor még van esély, hogy találunk a gyomorba is akár még egy liter bort, és akkor azt kimossuk onnan. Tehát ez nem egy rutin orvosi beavatkozás, úgymond, csak ilyen esetekben. Nincs mit már kimossunk, ha ő ezelőtt egy-két órával itta meg azt az alkohol mennyiséget.
Hogyha még benne van a gyomorban ez a bizonyos alkohol mennyiség, akkor miben tud segíteni a gyomormosás?
Kevesebb szívódik fel. Tehát az a liter bor, az még nem fog rátevődni a kómás állapotára, hanem annyival is kevesebb lesz, és hamarabb fel fog ébredni. Egyrészt. Másrészt pedig, ha nagyon a gyomortartalmat ugye kiürítjük, akkor kevesebb az esély annak, hogy most hányni fog és visszaszippantja. Viszont ha ő egy kómás állapotban van, akkor nem csinálhatunk ilyet, hogy mi provokáljuk azzal, hogy a gyomorszondát lenyomjuk, és ki akarjuk mosni a gyomrát. Kómás állapotban van, kimosni megint egy rizikós manőver, akkor el kell altassuk, a légutait védelmeznünk kell egy csővel, beintubáljuk a beteget, utána kimossuk a gyomrot, utána lassan felébresztjük. Ez azt jelenti, hogy az éjszakát több mint valószínű, és a következő napot is több mint valószínű, hogy nálunk tölti.
Beszélgettünk az alkoholról, de nem mehetünk el a kábítószerek mellett sem. Ezek fogyasztása, pontosabban túlzott fogyasztása milyen arányban jelenik meg az évek határán, akár december 31-én este, akár rákövetkező nap, január 1-én nappal?
Kábítószer fogyasztás ilyen nagyon álcázott módon kerül be hozzánk egyelőre. Tehát egyértelmű, hogy senki sem fogja bevallani. Ezért mindig kutatjuk, keressük, amikor ilyen nem tipikus tünetekkel jelennek meg, főleg a fiatalok. Természetesen szilveszteri bulikon többen fogyasztanak kábítószert, és sajnos nagyon sokan akkor próbálják ki először. És ez veszélyes lehet, mert megint nem tudhatja az ember, hogy hogyan reagál a kábítószer fogyasztásra. Van, aki jókedvű lesz, van, aki mély depresszióba esik, van, aki agresszív lesz, van, aki teljesen magánkívül lesz, és életébe először próbált ki valamit, és a 8. emeletről kirepül, és ennyi volt, életébe először fogyasztott, és azzal vége van az életének. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Természetesen azt kell mondjam, hogy ne fogyasszuk. de hát ezt én mondom, én hallom. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ha ilyesmi történik fiatalok körében, ez érvényes az alkoholfogyasztásra, érvényes a drogfogyasztásra, bármire. Mindig legyen a társaságban egy-két ember, aki józan marad, és tud vigyázni a többire. Én is voltam fiatal, és még most se vagyok annyira öreg. Mai napig is én is bulizom. Mindig én voltam az őrangyal. Az én társaságomban is volt kómás, és rosszul volt, és elesett, és egyéb dolgok. Legyenek őrangyalok a társaságban mindig, akik vigyáznak a többire.
Nem vallják be akkor a páciensek, hogy valamilyen kábítószert fogyasztottak. Tegyük hozzá akár a védelmük érdekében is, hogy egy-egy szórakozó helyen lehet, hogy tényleg nem is tudják, hogy kábítószert fogyasztanak. Hogy tud rájönni akkor az orvos, hogy itt mi a probléma, illetve ennek következtében hogyan találja meg majd a kezelési módot?
Annyira azért okosak vagyunk mi is. A kábítószerek attól függően, hogy milyen kategóriába tartoznak, hogy most heroin származék, vagy amfetamin származék, vagy marihuana, különböző tünetegyüttest okoz, különbözőképpen hat a szervezetre. Ugye a morfium származékok azok inkább légzéscsökkentést, szívritmus csökkentést és ilyen jellegű elváltozásokat okoz. A mindenféle amfetamin származék, vagy a marihuana például felaktivál, tehát ott általában az egyének magas szívritmussal, magas légzési számmal jönnek be, a pupillák ugye egyiknél szűkülnek, a másiknál tágulnak, tehát vannak nekünk ilyen tünetegyütteseink, ami alapján tudunk orientálódni, hogy na most ő mit fogyasztott, és attól függően, hogy milyen reakciót vált ki az az illető anyag, amit fogyasztott, mi azt fogjuk kezelni egyértelmű. Ami veszélyes, ezek a ecstasy tabletták, és mindenféle másképpen nevezik már ezeket a tablettákat, amiben már nem egyértelmű, hogy mi van. Tehát kutyvalék, és a gyártója se tudja szerintem, hogy mit tesz bele, és emiatt a reakciók is nem lehet tudni, hogy mit váltanak ki a szervezetbe. Tehát lehet felaktivál, lehet nem aktivál, pszichózist okozhatnak, nagyon nagyfokú szívritmus zavart, kiszáradnak. Tehát az egyik tünete ennek, hogyha valaki véletlenül ilyesmit fogyasztott tudatán kívül, tudom, hogy előfordul ez is, hogy eszméletlenül szomjasak. Tehát ez egy másik rizik, hogy kiszáradnak ezek az emberek, annyira nagyon túlpörögnek, literszámra isszák a vizet, és nem értik, hogy miért. Igyek is ebben az esetben. Úgyhogy sajnos ezek az új jellegű drogok, házi kutyvalékok nagyon veszélyesek. De ezek is felismerhetők.
Minden pofon mellé nem lehet egy forgalmi rendőrt állítani, tartja a mondás is. Nem tudjuk megakadályozni a rádió frekvenciáin keresztül, hogy szilveszterkor, vagy akár az év más napján ne fogyasszanak drogot az emberek, de mégis legalább azt mondjuk el, hogy milyen betegségek mellé mit nagyon nem ajánlott fogyasztani. Semmit nem ajánlott fogyasztani, sőt semmit nem szabad fogyasztani, de meggátolni sajnos mi sem tudjuk.
Túlzott alkoholfogyasztás, drogfogyasztás általában a fiatalok körében elterjedt, ugye ők, nekik egyéb társuló betegségeik nem nagyon van. Középkorosztály, idősebbeknél már veszélyekkel jár, nem csak az alkoholkóma és most egy túlfokozott reakció bármilyen drogfogyasztásra, hanem az alapbetegségek dekompenzálódhatnak. Tehát, hogyha valaki magas vérnyomásos, és arra ő még valamilyen amfetamin készítményt szed, akkor óriásira pörög a szíve, a vérnyomása még jobban felmegy, az egy agyvérzés. Ez is vezethet. Volt nagyon sok szomorú esetünk, ilyen jellegű esetünk volt fiatalok körében is akár. Tehát, hogy felpörög, a vérnyomás nagyon felmegy, a szívritmus nagyon felmegy, ez következményekkel járhat, hogyha van egy alapbetegség. Cukorbetegség nagyon sok alkoholfogyasztással szintén destabilizálja a szervezetet. Ha van egy alapmáj, gyomorbetegség, ugye arra ráenni, ráinni, mindenfélét összeinni, megint következményekkel járhat egy hasnyálmirigy gyulladással, egy súlyos gyomorgyulladással, fekély kialakulásával, vagy fokozódásával, vagy akár gyomorkiukadásához is vezetett. Ezek már extrém helyzetek, de ha valakinek van egy alap egészségügyi problémája, akkor fokozottabban oda kellene figyeljen, hogy mit fogyaszt erre.
Eltekintve az alap egészségügyi problémáktól, lehet hosszú távú befolyásoló, negatívan befolyásoló hatása egyes drogok fogyasztásának?
Az első komoly probléma például a pszichózisok. Tehát egyszeri drogfogyasztástól is már kialakulhat a dependencia, egyszeri drogfogyasztástól is kialakulhat egy szkizofrénia, kialakulhat. Mondjuk úgy, hogy van egy alap, valószínűleg egy megbújt alapja ennek, de ő a drogfogyasztástól ez felszínre kerül, és utána nem múlik el. Tehát mindenféle pszichiátriai betegségek kialakulhatnak, vagy a felszínre törhetnek egy egyszeri drogfogyasztástól. Például szívproblémák kialakulhatnak, tüdőproblémák kialakulhatnak, egy egyszeri drogfogyasztástól függően, mit fogyasztanak, és ezek általában olyan egyéneknél alakulnak ilyen fulminánsan egyszeri drogfogyasztás után, akiknek van valahol megbújva valamilyen alapproblémájuk, amiről valószínűleg nem is tud, mert még fiatal, mert még nem foglalkozott vele, mert még semmilyen tünetet nem okozott eddig. Na, de egy egyszeri drogfogyasztástól ez most hiper, szuper akuttá válik.
Ártatlanabb tényező, de elég gyakori jelenség lehet a túlzott ételfogyasztás, avagy az ételmérgezés is. Hogyan lehet ezeket kivédeni?
Mértékletességgel. Egyértelmű mértékletességgel. Itt is ismétlem, tudjuk, ismerjük a saját szervezetünket, és fogadjuk el, kövessük, hogy mit bír meg. Van, aki töménytelen mennyiségű édességet megbírni, semmi baja nincsen, vagy töménytelen mennyiségű töltött káposztát, füstölt csülköt, és mindent megeszik, és semmi baja, és van, aki már csak a szagától rosszul van, és az epeköve elkezd mocorogni. Mindenki ismeri a szervezetét, ne essünk nagyon túlzásokba. Ilyenkor nagyon veszélyes, kellemetlen, komoly, kellemetlen tünetekkel járhat, ha valakinek epeköve van, például a túlfokozott füstölt zsíros dolgok evése, a nagy sütemények evése, és akkor ezek a tipikus betegek elsején óriási fájdalom, hány inger hányás, begyullad az epe, elindul a kövecske, begyullad a hasnyálmirigy, erre még rámegy a sok alkoholfogyasztás. Egy epehólya gyulladás nagyon fájdalmas, de mondjuk nagyon ritkán vezet súlyos következményekhez. Meg lehet műteni, de egy hasnyálmirigy gyulladás azért az már egy életre szóló probléma is lehet.
Mit tehetünk akkor, ha már megtörtént a baj? Nem voltunk mértékletesek, nem figyeltünk oda, hogy esetleg egyes termékek mikor járnak le, mert ez is a probléma forrása lehet, és ott vagyunk, túlzottan sokat ettünk, ételmérgezésünk van, mikor kérjük az orvos segítségét?
Itt most így egy kalap alá vettük az ételmérgezést, és úgymond a gyomorbél zavarokat a túlfokozott evészeti vászat után. Ételmérgezés az, amikor valami nem megfelelő minőségű ételt fogyasztottunk, és az általában a hány inger hányás hasmenéssel megy. Na most egy hány inger hányás hasmenés egy-két napig egy olyan egyénnél, akinek egyéb súlyos társbetegsége nincsen, nem kell feltétlenül a sürgőségre jönni. Tehát most volt 5-6-8 hasmenésem, hánytam kétszer, de nem volt lázam, tudtam inni, tehát folyadékot tudtam fogyasztani, akkor az egy-két nap alatt helyre jön magától. A probléma akkor van, és akkor kell feljönni a sürgősségre, ha magas lázzal jár, és hogyha nem tudnak folyadékot fogyasztani, tehát hogyha kiszáradnak a betegek. Nem tud enni, nem baj, úgyis evett két napig eleget, tehát éhen nem fog halni, és nem fog belehalni abba, hogy három napig nem eszik semmit, viszont abba bele tud halni valaki, ha három napig nem iszik semmit. Folyadékot, erre értem, és az legyen az teja, víz, üdítők, bármi, nem alkohol természetesen. Akkor kell feljönni a sürgősségre, hogyha nem tud folyadékot bevinni a szervezetbe, mert az kiszáradáshoz vezet, és a magas láz. Amúgy 2-3 napig hasmenés, hányás váltóhelyre jön.
Mit tudnak tenni az orvosok egy ilyen helyzetben?
Ha nagyon ki vannak száradva, akkor ugye mi intravénáson tudunk folyadékot biztosítani. Tehát ez az egyetlen, amit mi hozzáadunk ahhoz képest, amit ő otthon úgyis meg tud magától oldani, hogy most egy kicsit diétásan eszik, folyadékot iszik, és esetleg, hogyha tényleg nem megfelelő minőségű ételt fogyasztott, és kijön a labor eredményéből, hogy valamilyen bélfertőzés gyanú, akkor adunk béltisztítókat. Ennyit adunk mi pluszba. A legfontosabb a folyadékfogyasztás. Tehát ha tud ő otthon, akkor mehet haza. Ha nem, akkor valószínűleg benn marad, és akkor intravénásan biztosítjuk a folyadékellátását, és természetesen az etiológiai kezelését is.
Szó volt már alkoholról, kábítószerről, és ételmérgezésről is, túlzott ételfogyasztásról. Milyen más esetek vannak szilveszter magasságában, továbbra is december 31-én, január 1-e, január 2-a körül mozogva?
Hát ugye a balesetek, ugye visszatérek erre, ugye 31-én általában a készülődések következménye miatt, ugye leessünk, elcsúszunk, megütjük magunkat, a közúti balesetek, ugye a tömeg kezd mozogni jobbról-balra egykor városból a másik városba. Ittas vezetés is előfordul. A rendőrök kollégák kint vannak sajnos, úgyhogy ők is dolgoznak, és fokozottan kint szoktak ilyenkor lenni, és nagyon jól teszik ezt, mert ugye nagyon sokan vannak az utcán ilyenkor, szilveszter éjszakán, és veszélyes az, hogy valaki ittasan vezet, nem ugyanazok a reflexei, elüt valakit egy életre, az az ember megnyomorodott, és ő is megnyomorodott, mert elütött valakit. nem éri meg, nem éri meg. És a rendőr kollégák igazán nem azért vannak ilyenkor az úton, hogy nagyobb lesz az elcsípett egyének száma, nem ezért vannak kint, hanem azért, hogy az emberek felfogják azt, hogy féljenek attól, hogy beüljenek alkoholfogyasztás után autóba. Megelőzzük ezeket a csúnya baleseteket. Ami még nagyon sok ilyenkor, az agresszió, alkoholfogyasztás, konfliktusok, családon belül, családon kívül, szomszéddal, a bulikon keretén belül, nagyon sok a konfliktusokból eredő trauma, hogy most megütötték, felbeverték egymást, megvágták egymást, leszúrták egymást, ez is gyakori nálunk, sajnos. Sajnos egy banálisnak tűnő fejbeveréstől vagy szúrástól meg tudunk nyomorítani valakit egy életre, és mi is, tehát az elkövető is ugyanúgy megnyomorodik, mint ahogy megnyomorította azt, akit megütött, vagy a sérült is ugyanúgy, és főleg alkoholos máborban ezt fel sem fogjuk. Tehát valakit fejbevertünk, és annak van egy agyivérzése, az súlyos következményekkel járhat. Van, aki kómában van, aki ebbe belehal, van, aki nem hal bele, de attól, hogy volt egy agyivérzése, attól, hogy valaki fejbeverte, az egy életre különböző maradványtünetekkel marad. Ez nem játék ilyenkor, ezért jó vigyázni az alkohol fogyasztással. Az, aki ezt leasszisztálja, ezeket a konfliktusokat, ha lehet, szedjük szél az embereket, hogyha felmérgelődtek, oldják meg külön, sok a késelés, az autoagresszió, tehát most felháborodtam, hogy a hölgy, aki nekem tetszik, mással társalok, és beverem az ablakot, és össze-vissza vágtam a kezemet. Jó pár hétig, hónapig bajom lesz azzal, hogy most össze-vissza vágtam a kezemet, a tenyeremet is, még jobb kéz is, és nem tudok vele dolgozni, és így tovább, és nem biztos, hogy tudom 100%-osan ezután használni a jobb kezemet. Úgyhogy nagyon sok az ilyen jellegű esetünk is.
Összegezzük a szilveszteri bulikon az őrangyalok feladatát, ahogy már elhangzott a műsor folyamán. Mi mindenre kell odafigyeljen egy ilyen őrangyal, és mennyi minden múlik rajta?
Nagyon sok múlik rajta, nagyon sok múlik egy ilyen őrangyalon. Én nem vagyok nagy alkoholfogyasztó, tényleg. Én képes voltam áttáncolni az egész éjszakát, és nagyon nagy jó kedvel végigvinni a bulit és a morzsabulit és mindent, anélkül, hogy bármilyen alkoholra szükségem lenne. Vannak ilyen személyek is, és akkor ezt ki kell használni. Engem kihasználtak, és örömmel voltam az, akit ki lehetett ebből a szempontból használni. Nem mindenki szeret alkoholfogyasztani, attól még jól tudja érezni magát. Van, akinek igenis jól esik meginni egy-két pohár bort, attól felszabadul, relaxál, annyira rohanó világban élünk, hogy tényleg sok mindenkinek szüksége van, hogy el tudjon lazulni arra bizonyos mértékű alkoholra a vérébe. Jó lenne ezt nem túlítni, csak annyit fogyasztani, amennyitől el vagyunk lazulva, és jól érezzük magunkat, és az ilyen jellegű őrangyalokat, akiknek erre nincs szükségük, mert amúgy is jól tudják érezni magukat, tudatosan be kell állítani egy-egy bulint szerintem, hogy na, ti lesztek azok, akik mindenkire vigyáztok. A baleseteket megelőzni, a túlfokozott konfliktusokat megelőzni, az nagyon sok különleges helyzetek alakulhatnak ki egy-egy ilyen bulin, és egy őrangyal, aki nincs abban az elváltozott, kellemes mondjuk így tudatállapotban, sokkal racionálisabban fel tudja mérni a veszélyeit egy-egy jó ötletnek, úgymond idézőjeles jó ötletnek.
Térjünk rá akkor az orvosi szolgálatra. Mennyire nehéz szilveszterkor, és továbbra is 3 napot veszünk figyelembe szilveszter égisze alatt, 31-ét, 1-ét és 2-át, ebben a periódusban mennyire nehéz az orvosok feladata, illetve mekkora várakozási idő tud kialakulni?
Az orvosok feladata, tehát ahogy mondtam az elején is, mi ezt már előre tudjuk, és december elején eldöntjük magunk között, hogy ki fog dolgozni szilveszterkor, milyen pozícióban, tehát mi ezt tudatosan felvállaljuk, ugyanolyan jókedve jövünk aznap is dolgozni, sőt, van egy ünnepi hangulat annak az ügyeletnek, úgymond, hogy együtt megyünk át a következő évbe. Úgyhogy ebből a szempontból a személyzet nagyon pozitívan áll ezekhez az ügyeletekhez. 31-én állt általában nincs tömeg, nincs várakozási idő, tehát nem nagyon vannak ilyen jellegű problémák. Most karácsonykor is, és képzelhető, hogy szilveszterkor is lesz ilyen a helyzet, a gyerekekkel volt probléma. Nagyon sok volt a vírózis, a láz, ugye van egy vírózisos járvány, úgyhogy a gyerekeknél óriási háosz volt. Így a felnőtt részlegen nyugis volt, nem volt várólista, nagyon hamar el tudtuk látni a súlyosakat is, a nem súlyosakat is, úgyhogy sokan meg is lepődtek, hogy ennyire hamar csak bejöttek, és meg is oldódott a problémájuk. A gyerek részlegen viszont nagy volt a háosz, rengeteg gyerek volt beteg. Igen. Igen, úgyhogy ez várható, hogy szilveszterkor is ez fog lenni azon a részen. Elsőjén viszont általában nagy a tömeg, és olyankor nagy a felháborodás is, mert ugyebár az embereknek egy hosszú éjszaka után nem nagyon van türelmük kivárni a sorukat. Ugye van nálunk egy triázs rendszer, egy szelektáló rendszer, ami minden sürgőségi osztályon kötelező, és ez a szelektáló rendszer tulajdonképpen abban segít minket, hogy bizonyos paramétereket figyelembe véve kiválasszuk azokat, akik súlyosak, vagy esetleg nagyon hamar súlyos állapotba kerülhetnek, és azok muszáj bekerüljenek hamar. Független attól, hogy benn már van 200 ember, ők bejönnek 201-nek is. Viszont az, aki nem annyira súlyos, még akkor is, hogyha nagyon fáj neki a gyomra, meg nagyon fáj neki a vesséje, mert egy vesekolika eszméletlenül tud fájni, de nem fog abba ő belehalni az elkövetkezendő 1-2 órába. Ha van olyan ember viszont, akinek olyan betegsége van, olyan állapotban van, hogyha nem csinálunk vele valamit az elkövetkezendő 1-2 órába, nagyon súlyos állapotba kerül, annak prioritása van. Ezt nehéz elfogadni. Ugye, amikor fájdalmad van, nem aludtál egész éjszaka, nincs türelmed, nagy a tömeg ott, zsivajda van a sürgőségi osztályon, úgyhogy olyankor elsőn nagyon-nagyon a türelmetlenség és az elégedetlenség, de igyekszünk mindenkit ellátni.
Hogy lehet megnyugtatni az embereket, hiszen ilyenkor szerintem erre is szükség van, hogy még legyen egy kicsit türelmük, hogy értsék meg, hogy van, aki súlyosabb állapotban van, mert minden szentnek maga fele húz a keze, így talán minden betegnek is a saját irányába húz a keze, hogy hát nekem fáj, én rosszul vagyok, a másik meg látszólag nincs annyira rosszul, hát akkor miért van az, hogy őt veszik be hamarabb?
Igen, ez sokszor láthatatlan, ugye, mert mi levesszük a paraméterét, bejön a beteg, levesszük a paramétereit, és ott mi megnézzük, hogy milyen a szívritmusa, milyen a légzési frekvenciája, milyen a szaturáció, tehát bizonyos paramétereket megnézzünk. Lehet, hogy ő abszolút jól van, és kívülről, mintha semmi baja nem lenne, de a szíve csak 25-tel ver például, és az már egy elég súlyos állapot. Ez láthatatlan másik betegnek, aki mellette is óriási fájdalma van, mert vese krízise van éppen, de próbáljuk elmondani általában azok, akik várakoznak, próbáljuk elmagyarázni nekik, hogy ez miért történik, hogy túlságosan sokan vannak bent, nekik nincs olyan problémájuk, ami most életveszélyes, még akkor is, hogyha kellemetlen. Igyekezzük ilyenkor átszervezni a személyzet pozícióit, hogy olyan pozícióba teszünk több embert, ahova nagyobb szükség van, és akkor a többiek egy kicsit többet várnak. Amikor ott megoldódik a probléma, akkor többen visszajövünk, és akkor lehet, hogy beindul, akkor egymás után több beteget be tudunk venni és megnézni. Próbálunk mi is alkalmazkodni és adaptálni minden pillanatban ezekhez a torlódásokhoz, úgymond.
Mi a legnehezebb feladat meglátása szerint szilveszterkor egy sürgősségi orvos számára?
Ezt nehéz megmondani. Ilyenkor a legnehezebb talán a tömegbalesetek és a tömeg intoxikáció. Karácsony napján dolgoztam, és amikor kapom a hívást a diszpicser központból, hogy 8 monoxid mérgezés fog beérkezni, akkor így nyelsz egy nagyot, és akkor kezded átszervezni, tele van a sürgőségi osztály, akkor most hol fogok 8 ágyat, 8 oxigént találni, vagy egy tömegbaleset például. Ugye egyik kocsiba is voltak 6-an, a másikba is voltak nem tudom hányan, és összecsokas az már mindjárt 8-10 sérült, amik egyszerre jön be. Tehát ezek a nehéz helyzetek. Ezek a nehéz helyzetek, persze ez máskor is előfordulhat, nem csak szilveszter éjszakáján, és persze szilveszterkor is megvan a hátunk mögött a kórház, a műtők, a sebészet, az ortopédia, az intenzív terápia, tehát ha ilyen helyzet történik, a kórház azonnal reagál velünk együtt, de ez mindig egy nehéz helyzet.
Körülbelül hány telefonhívás érkezik ezen az éjszakán, ebben a 2-3 napban pontosabban? Hányszor kell útra induljanak a mentők?
Én nem dolgoztam most ezekben a napokban a diszpécser központba. Számra nem tudom megmondani, de fokozottabbak, tehát nőtt a hívások száma. Most az ünnepek során is szerintem ez fog következni szilveszterkor is. Főleg a gyerekek miatt nőtt meg a hívások száma, hogy nagyon sok gyerek lázas, köhög, otthon van a szülők. Félnek éjszakára otthon maradni velük, és akkor behozzák a gyerekeket. Ugye ott félünk a legjobban, mert a felnőtt lázas, megvárjuk a reggel, bekap egy paracetamolt, de egy gyereknél már jobban izgulnak a szülők is behozzák. Úgyhogy emiatt is megnőtt a hívások száma, és a különböző hasi problémák, és az agresszió, a traumák miatt. De megnőtt a szám, tehát meg szokott nőni. Főleg az ünnep utáni napon. Tehát nem 24-én, hanem 25-26-án. Nem 31-én, hanem 1-2-án. Akkor aztán mennek a mentők.
Mennyire tudnak, vagy milyen mértékben kell segítsenek a különböző osztályokon dolgozó szakorvosok ebben a 3 napban, valamint melyek azok az osztályok, amelyek átvesznek, át kell vegyenek egy terhet a sürgősségi osztályról?
a belgyógyászatok, ugye a belgyógyászatok a különböző gyomor és epe és hasnyálmirigy problémákkal. Ugye az infarktusok azok úgy szilveszterkor, mint karácsonykor beérkeznek, így is, úgy is, sőt, valószínűleg nagyobb mértékben az ünnepek utáni napokban, ugye az alkoholfogyasztás, a nagy bulizások, a minden. Több infarktus, több szívritmuszavarral beérkező beteg van, úgyhogy a szív részleg is, a kardiológusok is fokozottan dolgoznak, a neurológusok, ugye az agyvérzések, ismétlen magas vérnyomás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, agyvérzések, és a sebészet, hogyha trauma van, baleset van, akkor hozzájuk kerülnek a súlyos esetek intenzív terápia.
A koronavírus járvány idején csökkent a szilveszteri esetek száma, vagy a potenciális vagy lehetséges fertőzés nem befolyásolta a szórakozási kedvet, és esetenként az ezzel járó gondokat?
Látványosan lecsökkentette. Vírussal járó restrikciók, ugye az emberek nem járhattak szórakozni, tehát ott volt a leglátványosabb a változás, ugye mikor tavasszal, amikor megszüntették ezeket a restrikciókat, és az első szombat, amikor lehetett menni bulizni. Ügyeletes voltam szombat éjszaka, nem, péntek éjszaka voltam ügyeletes, és egész éjjel dolgoztunk, tehát az alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás, agressziók, a balesetek, az ebből kifolyó balesetek, mert összeszólalkoztak, megütötték egymást, mert megbotlott, mert neki ment, mert mérges volt, beverte az ablakot, tehát rengeteg beteg volt ilyen problémákkal, úgyhogy ott látványosan megnőtt egyik napról a másik, egyik hétvégéről mondjuk úgy a másik hétvégére, hogy felszabadult, mehettek. Úgyhogy lényegesen lecsökkentette a számát ezeknek az eseteknek, amik a különböző szórakozó helyek, szórakozó szokások, bulikról származó esetek számát lényegesen lecsökkentette a koronavírus.
Meglátása tapasztalata alapján, most eltekintve a járványtól, az elmúlt években csökkent, nőtt vagy stagnált esetleg a szilveszteri esetek száma?
Szerintem stagnált, tehát kimondottan, tehát a korona járvány alatt egyértelműen lecsökkent, de az előző évekhez képest, tehát hogy nem feltétlenül változott, és nem is lenne mivel magyarázni, hogy változzon. Tehát mi már erre fel vagyunk készülve, hogy nem az ünnep napján, tehát nem 24, hanem 25-26 a durva, nem 31, hanem első, második a durva, és ez így is történik. Hogy sokan vannak, igen, hogy számszerűen mennyire nőttek, nehéz megmondani, mert természetesen a sürgősségi osztály és a rendszer is reagál. Tehát, hogyha ezelőtt 5 évvel nagyon nagy volt a tömeg, és voltunk 4-5 ügyeletesek, akkor most vagyunk 7 ügyeletesek azon a napon. Tehát azért reagál a rendszer is annak függvényében, hogy mikor, hogyan nő a betegek száma, úgyhogy ezért nehéz is megmondani. Lehet, hogy nőtt, de mi is többen vagyunk.
Összegezzünk. Nem túlzunk, amikor azt állítjuk, hogy szinte senki nem szeretne kórházba kerülni, nem csak szilveszterkor, nem csak az ünnepnapokon, hanem úgy általában nem szeretnénk betegek lenni, nem szeretnénk a kórházba menni. Mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk annak érdekében, hogy szilveszterkor a családunkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, és ne az orvosokkal ünnepeljünk?
Érezzük jól magunkat, mindenképpen mindenki érezze jól magát, és ezt a jó érzést, ezt a jó hangulatot úgy érje el, ahogy ő gondolja, hogy el tudja érni, de azért a mértékletesség legyen meg, tehát mértékkel minden, mindent fogyasszunk, és minden, ami jól esik, de mértékkel. Mértékkel, és legyenek őrangyalak a nagy bulin.
Doktornő, szép lassan kezdünk a műsoridőnk végéhez közeledni. Köszönöm, hogy a mai medicina vendége volt, és biztos vagyok benne, hogy lesz még lehetőségünk beszélgetni ezen műsor keretei között is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai medicinába, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Turuc Emilia sürgősségi orvosnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzok. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Boldogságban és egészségben gazdag új évet kívánunk. Viszont hallásra!